Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Jerger Krisztina művészettörténésszel beszélgettünk, eddig talán mondhatom, hogy a 70-es és 80-as évekről, és most átlépjük a rendszerváltozást. Szeretnék most meglepetésként neked a saját archívumomból bejátszani egy régi felvételt, egy felvétel részletét, ami 1995-ben készült.
Ja, Istenem.
Holnap lesz a fehér bot napja. Ma egy láthatatlan kiállítás nyílik a Városligetben, a Pálmeházban. Nem látható, de tapintható, szagolható és érezhető. 10 fős csoportokban a látogatók, mi a látók, 3/4 órára átmehetünk egy másik világba. Ami itt van a miénkben, csak éppen nem tudunk róla, vagy nem veszük tudomásul. 8 éves lányommal indultunk erre a felfedező útra. A bejáratnál kaptunk egy-egy fehér botot, és Jerger Krisztina, a kiállítás rendezője búcsúzott tőlünk.
Induljatok el ezen a folyosón. Ezen a folyosón itt átléptek ezen a függönyön, egy picit még világos lesz, majd elérkeztek egy következő függönyig, amin szintén át fogtok menni, és ott bent találkozni fogtok a vezetőtökkel. És akkor már ő vesz át benneteket tőlem.
Nem akartam az egész felvételt lejátszani, ahogy a 8 éves lányommal bukdácsolunk, de életünk egyik, azt hiszem, hogy meghatározó élménye volt ez a kiállítás. És tényleg átadtál minket ott egy vak nőnek, aki végigvezetett minket, és úgy kellett eltöltenünk ott mintegy 3/4 órát, hogy nem tudtuk igazából. Nagyon-nagyon nehéz volt. Hallottuk a hangokat, hogy most át kellene menni az úton, de nem tudtunk átmenni. Megfogtunk dolgokat, kiderült, hogy az egy híd, de nem tudtuk, hogy hova vezet. Hogy született ez?
Jaj, hát ez egy nagy, tényleg meglepetés. Szóval, úgyis el is érzékenyültem, mert 95 belegondolok. Jézus, mert milyen rég volt, és milyen jó év volt az, igen. Pont itt beszélgettünk közben az Elkazovszki kiállításról, és 95-ben csináltuk a nagy Jump Panoptikumot a műcsarnok apszisában, ami most az részben látható. Igen. A nemzeti
aki neked barátod volt, és arról igen. Még majd beszélgessünk
szóval,
is.
Szóval ez egy nagyon fontos kiállítás volt. Hát eddig ugye a képzőművészetről beszéltünk, leginkább kortársról, aztán ezeket a kalandokról említést tettünk egy mondat erejéig, ami a múzeumi kiállítások. De engem mindig izgattak olyan kérdések, mert hát ugyanez nem direkt politizálás, de vannak súlypontok az ember életében, ami nagyon-nagyon fontos, és nekem a tolerancia az mindig nagyon fontos volt a másik emberrel való megértésem, hát ugye a művészetemben is, illetve a kiállítás csinálásomban is ez egy nagyon fontos aspektus. És hát a toleranciáról mindig kell beszélni, különösen Magyarországon, és ez ma rettenetesen aktuális. Nem is tudok jelzőket mellé aggatni, hogy milyen fontos lenne erről mindig beszélni, ébren tartani, megtanítani a gyerekeinket, odafigyelni a másikra, észrevenni a másikat, észrevenni a nehézségeket, és ha mi abban tudunk egy picikét segíteni, talán csak semmi mással, az odafigyeléssel, az empátiánkkal, akkor egy sokkal-sokkal jobb világban élhetnénk. És ez most nem egy ilyen szlogenszerű félmondat részemről, én ezt szívből, innen, zsigerekből érzem. És ez a kiállítás pontosan azért született, hogy a másságra felhívja a figyelmet, a másság alatt nagyon sok mindent értünk, és hogy ezen keresztül a toleranciára. És hát a legkézenfekvőbb partnereim ennek a kérdésnek a feldolgozásában pont a vakok voltak. Tehát egy olyan másság, amivel találkozunk minden nap, ráadásul nem is ismerjük őket, hiszen nagyon kevesen érintkeztünk korábban vakokkal, nem tudtuk megkérdezni őket, nem tudtunk velük nem is érdekelt. Egy másik ember, egy másik az, de erről megint csak nagyon hosszan lehetne. És ez a kiállítás amin én 2 évig dolgoztam, természetesen nem egymagam, hanem egy nagyon komoly csapattal.
Kikkel, például a vakokkal dolgoztál
együtt,
ugye?
Hát a vakokkal feltétlenül.
Nem csak mint vezetőkkel, hanem kitalálókkal.
Hát a vakokkal, nem. Hát a vakok, ezt az egész projektet, ezt is sajnálom, hogy nem én találtam ki, ezt a Német Vakok Intézete találta ki, mint egy kiállítási lehetőséget. Ők ezt meghirdették, meg lehetett venni ezt a know-how-t, nem kis pénzért, és aztán, hogy hogyan csinálod meg, azt már rád bízták. Tehát adtak ötleteket, hogy legyen egy utcarészlet, vagy legyen erdő, ahol különböző tapintási lehetőségek vannak, de ehhez én már hozzátettem egy kis kiállító teret, ahol szobrokat lehetett végig nézni a kezeddel, aztán szembesülni majd a világos térben, hogy mit képzeltél el arról. Meg mindenféle játékos ötletekkel rajzold le, hogy milyen utat jártál be, hogy érzékeled-e a sötétben, hogy merre jársz. De hát a katarzis, hát részben ez az élmény, hanem amikor a kis presszóban, a sötétben
leülhettél. Volt egy bár.
Igen, leülhettél a vakvezetőddel, akit addig nem láttál. De igen, volt ott egy sem. Elképzelésed, persze tök sötét, vak sötét, ahogy mondani szokás, de a sötétben, mint tudod, ugye a zenehallgatás is olyan, hogy becsukod a szemed, mégiscsak az érzékszerveid ellazulnak. És ezután az élmény után ott a sötétben sokkal könnyedebben, vagy könnyebben, bátrabban tetted fel azokat a kérdéseket a vak vezetődnek, akinek a hangjából ítélve valamit elképzeltél, hogy ez egy fiatal lány, vagy egy idősebb asszony, vagy egy férfi, így néz ki, úgy néz ki, hangból kiindulva, aztán szembesültél vele ott fönt a világosban, hogy kivezetett végig, mert ebben a világban minden megfordult. Te voltál a kiszolgáltatott,
igen.
A vak vezetőd nélkül nem tudtad volna ezt az utat megcsinálni, ez tudatosodott mindenkiben az alatt, az 1 óra alatt. Aztán ezek a nagyon fontos, kíváncsiskodó, sok esetben nagyon intim kérdések, amelyek elhangoztak ott a kávézás közben, meg a bizalom, hogy fizettél, és nem tudtad, hogy jól adnak-e neked vissza. Tehát, hogyha kiszedted a zsebedből a nem tudom mennyi pénzt, és azt mondta neked a kiszolgáló, hogy tessék még adni 20 forintot, mert hiányzik, vagy az 5000-esedből, mert ő tudta, hogy 5000-est adtál, ne kérdezz, hogy hogyan tudja, mert sajnos nincs semmi jelzés a magyar pénzeken, hogy egy vak ezt könnyen kitapintsa, és visszaadott neked pontosan. És ez az utazás, ez igazság szerint arról szólt, hogy ismerd meg a másikat, hívjad fel a figyelmet arra, hogy vannak másmilyen emberek, akik nem teljesen úgy élik az életüket, mint te, hogy nem az egyetlen út van, amit te magadnak jónak képzelsz, ez van a képzőművészetben is, ez van a mai kommunikációban, hogy nem hiszed el a másikról, hogy amit ő mond, nem is figyelsz oda, nem is hallgatod meg igazán, hogy az ügyért kardoskodik, hanem ha nem egyezik a véleményed a tiéddel, ez a képzőművészetben is így van, ma különösen, akkor ugye te egy másik kaszthoz tartozol, az ellenség kasztjába tartozol.
Igen, ellenség vagy, és nem kapsz lehetőséget.
És hát nem is, hogy nem kapsz lehetőséget, hanem rettenetesen kiszolgáltatottá teszi az embereket, így ezen belül a művészt is.
És akkor már van miért visszaütni, tehát aki esetleg most ellenség, és idővel nem lesz az, akkor annak meg az lesz az ellenség.
Hát igen, mert ez a sértettséget szül, alapjaiban ez egy normális, elfogadott emberi tulajdonság, de ez azt hiszem, ez most már itt a csimboraszója van. Itt egy sértett ország, sértett emberei, egy ilyen nagyon kiszolgáltatott, nem csak egzisztenciálisan kiszolgáltatott életet élnek, és hát pont az én szakmámban pedig mindig feltevődik az a teljesen idiotikus kérdés, hogy mered meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz. Én meg mindig azt mondom, hogy igen, ez a feladatom, ez a szakmám, ez az én erkölcsi szakmai felelősségem, hogy megmondjam annak, akit ez érdekel, hogy mi a jó és mi a rossz a képzőművészetben.
Azt mondtad, hogy 1995 egy milyen jó év volt. És vajon milyen év volt 2004, amikor megint volt egy nagyon fontos kiállításod, ugye akkor nyílt a holokauszt emlékközpont a Páva utcában, és ha jól emlékszem, még az állandó kiállítás megrendezésére is eredetileg téged kértek föl, és aztán nem úgy lett. Viszont amikor megnyílt, akkor te rendeztél ott egy Auschwitz album kiállítást. A híres Auschwitz fotóalbumból.
Igen, hát az is egy komoly megtiszteltetés, mint az összes múzeumi kiállítás, hiszen holokausztal én sem foglalkoztam, hát az ember úgy csak magánszorgalomból, nem feltétlenül. És itt Vámos Tibor akadémikus professzor kért fel engem, ismerve a munkáimat, és ez is a bizalom jele, bizalmi helyzet, hogy én ezt biztos meg fogom tudni oldani. Tehát így kerültem én abba.
Az állandó kiállítást?
Az állandó kiállítást is, igen.
Amit aztán, nem,
végül is mert ennek nagyon ingoványos, nehéz.
Nehéz, ellenséges.
Nem, nem csak az, hanem elsősorban, hát ez egy komoly forgatókönyvet igényel, egy komoly történészi feldolgozás, tehát ez természetesen nem az én házi feladatom. Tehát addig, amíg ez nem tisztul le, nem fogalmazódik meg, nincs egy olyan forgatókönyv, aki mindenki által elfogadható. Lásd, itt van most a Sorsok háza körüli elképesztő zűrzavar. Tehát ezt annak idején, és egy kicsit a csapat vezetője is voltam, de hát nagyon komoly történészekkel dolgoztunk együtt, tehát ezt kellett rögzíteni. Amíg ez nincs meg, ez az úgynevezett forgatókönyv, nincs miről beszélni. Tehát nagyon kifutottunk az időből, közben épült a Páva utcai épület, tehát maga a múzeum, ugye restaurálták az ott lévő zsinagógát, tehát minden, ami hát megint csak egy nagyon jellemző ránk, úgy kicsúsztunk az időből, de mégiscsak meg kellett nyitni, és egy kiállítással kellett megnyitni. És régi vágyam volt, és hát ez is egy ilyen bonyodalmas történet, de végül is summa summarum az általam javasolt Auschwitz album anyagát állíthattuk ki. Ez egy katarktikus fotósorozat, nem emlékszem már pontosan, 200 valahány képből válogattam, nem a teljes sorozatot. Annyit kell, hát ezt gondolom sokan tudják, hogy az auschwitzi táborban, meg általában a koncentrációs táborokban nem készültek fényképek. Ritka, egy-egy lelet van, Auschwitzban is, ha jól tudom, 4-5 olyan fénykép van, amit becsempészett fényképezőgéppel, és még meg is maradt. Ez a sorozat, ez egy professzionális sorozat, 2 abszolút jó szemű, jó fotográfus, német fotográfus, jó géppel, jó filmen engedélyt kapott arra, hogy egy transportot végigfotozzon. A rámpára való megérkezéstől, aztán a különböző sorsokig. Ez azért nem megint csak rossz ilyen jelzőket használni, hogy zseniális a sorozat, mert olyan professzionális, olyan szép fotók készültek, hogy amikor szembesülsz ezekkel a szép képekkel, a mosolygó, szép arcú emberekkel, és ők, akiket nézel, ők nem tudják, hogy 10 perc múlva, 1 óra múlva, 2 nap múlva mi vár rájuk, de te a fotón látod hátul a krematórium kéményét, és ezek az emberek mosolyognak rád a képen keresztül, borsózik a hátad. Olyan feszültség születik közted és a kép között, mert te tudod, hogy ezek az emberek egy óra múlva már halottak. És itt boldogan néznek rád, mert mondjuk egy 3 napos gyötrelmes utazás után kinyílik a vagon ajtaja, kilépnek a rámpára, azt ígérik nekik, hogy most elviszik őket fürdeni, meg megkapják a teát, a kenyeret, és esznek, és ebbe úgy belegondolsz, és megnézed, és hát még egy gyönyörűsége volt ennek a kiállításnak, erre nagyon büszke vagyok, Enyedi Ildikót sikerült megnyernem, és egy komoly kutatás előzte meg, olyan mozgóképeket találtunk Varga Jajónak köszönhetően, aki hát ezt az időszakot erőteljesen kutatja, amiből Enyedi Ildikó egy 8 perces videófilmet készített, ami az életről szólt, a máramarosi zsidóság életéről, mert hogy ez a transport, az Auschwitz album egy máramarosi több kis faluból deportált embereket mutatott be. Elképesztő. Elképesztő volt a kiállítás az életből át a képeken át a halálba.
Folytatjuk mindjárt Jerger Krisztinával.